jegy kelt el az első héten. Az összes metróvonalra kiterjesztett rendszerben még csak jegyet lehet venni, később viszont többféle terméket is meg lehet majd vásárolni a segítségével.
Petőfi Rádió, időjárás.
Derült napos idő lesz holnap is, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű, a szél megélénkül. Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 2, napközben 15-19 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness, már megnyílt a műcsarnokban Cseke Szilárd áramló jelenlét című kiállítása. E kapcsán ebben az órában Cseke Szilárd képzőművésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szami Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Yeah.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a képzőművészet világában fogunk kalandozni. Ez így kicsit tág, szűkítek a festőművészet és hát egyfajta szobrászművészet világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd, képzőművész, festőművész, alapvetően köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Szilárd.
Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
Ez így helyes volt, nem? Tehát, hogy alapvetően festő vagy, de azért itt-ott befigyel egy-két szobor.
Igen, sőt, installációk is, sőt, egész tereket betöltő installációk, úgyhogy hatalmas léptékekben is gondolkodom. A téma, hogyha megvan, akkor tulajdonképpen mindig azt a médiumot választom ki, ami leginkább kifejti a témát. Úgyhogy itt a műcsarnok kiállításában is, ami a apropóján most itt vagyok, és beszélgetünk, itt is pont szerepelnek ilyen alkotások is, meg ikonikusnak mondható erdőbe belsőket ábrázoló, szinte már szürreális színvilágú, nagy aurájú tájképeim, valamint még az egyik terembe pedig emberi figurák, emberi sorsok, történetek.
Majd mindjárt rámegyünk a kiállításra, a címe az, hogy Áramló jelenlét, június 7-ig látható a kiállítás. Szóval, hogy ha már installációkról beszélünk, és a festészettel majd a későbbiekben foglalkozunk, ezek az installációk, ezek téma specifikus vagy hely specifikus installációk?
Most itt a műcsarnokban helyspecifikusat nem tudtunk hozni, mivel hogy kitartotta volna ezt az egész termet, és akkor más műtárgyat nem tudtunk volna kiállítani, így aztán úgy döntöttünk Fazakas Réka kurátorral, hogy válogatunk olyan munkák között, amelyek nem voltak láthatók itt Budapesten. Inkább külföldön, külföldi művészeti vásáron, vagy külföldi múzeumi kiállításon. És most így a budapesti közönség is láthatja ezeket.
Ez azt jelenti, hogy ezen a bizonyos kiállításon áramló jelenlét csak olyan munkák vannak kiállítva, amelyek korábban már megszülettek. Tehát amikor megjött a felkérés a műcsarnok részéről, kedves Szilárd, akkor 3 termet vagy 4 termet önnek adnánk, akkor nem kezdtél el azon gondolkodni, nem tudom, 3 hónappal ezelőtt, akkor gyorsan csinálom még valamit.
Egy évvel ezelőtt kértek fel. Az, hogy pontosan mikor lesz a kiállítás időpontja, az nem volt fixálva, csak szépen alakult, valamikor az ősz folyamán tudtam meg, hogy melyik 3 teremről van szó, és azt is megtudtam, hogy nem lesz rá pénzügyi keret, amiből lehetne új munkákat létrehozni, úgyhogy ez eléggé determinálta aztán a következő lépéseket. Olyasmik voltak, hogy felújítottam olyan munkámat, ami raktárba állt 10 évig, és egy installáció, és ennek volt valami kis finanszírozása segítsége, úgyhogy hogy így alakult.
Mit jelent a felújítás? Fogtál egy rongyot és áttörölgetted, vagy kicsit átalakítottad? Ide még egy kis drót, nem tudom, valamit ráteszek, mert jobban fog kinézni. A korszelmének megfelelően.
Dobozokból készült, irodai irattartó dobozok, és olyan papír kartonok, amikbe elektromos áramot vezettem, mégpedig úgy, hogy ventilátort működtet a rendszer, és különféle műanyagcsövek hálózata, és a polisztirol gömböt a ventilátorok fújják bele egy csőbe, amin keresztül áramlik a laszti egy zárt pályán, majd kiesik belőle, beleesik egy papírdobozba, azon átgurul egy másikba, stb. És így kopogva, zörögve gördül, gurul. Na, ezt kell felújítani. De ez a papír, ez azért nem bírta a raktározást. Hiába volt száraz hely, a levegőpára tartalmára érzékeny volt, úgyhogy ezt kvázi újra kellett csinálnom.
Tehát nem csak festőművész vagy, hanem amatőr fizikus vagy mérnök is.
Igen, valószínű, hogy az történt, hogy a középiskolában egy ilyen automatizálást is tanultam, egy gépészeti szakközépiskolában jártam, és igazából én nem akartam ezen a területen tovább tanulni, és mellette én a képzőművészettel foglalkoztam nagyon intenzíven, és amikor a leérettségizés így megvolt, akkor utána egy nagy lendülettel belefogtam a képzőművészetre való készülésbe, és onnét egyenes volt már így a pálya, de felhasználtam ezeket a tudásokat, amiket középiskolába szereztem.
Ezzel majd a későbbiekben foglalkozunk, hogy hogy fogtad meg életed első ecsetjét, vagy mi volt az első, nem tudom, vászon, ami előtt álltál, viszont még vissza oda, hogy akkor megnyílt már ez a kiállítás a műcsarnokban. A áramló jelenlét, ez a cím, ez az első kiállításod itt a műcsarnokban. Azért ez megtisztelő, nem? De
már... Ez nagyon megtisztelő, de nem az első volt már, vagy 15 évvel ezelőtt még nagyon pályakezdő művészként kaptam pont az egyik termet ezek közül, de az csak egy termes kiállítás volt. Én friss művek kiállítása, és az akkori igazgató Fabinyi Júlia felkérésére, és hasonlóan az én korosztályomból válogattak még művész kollégákat, és mindenki egy-egy termet kapott. Tehát volt már egy ilyen bemutatkozás, valamint már jó pár csoportos kiállításon szerepeltek munkáim, de valóban ez ilyen mértékű, ekkora léptékű kiállítás még nem volt a műcsarnokban.
Milyen volt a felkészülési folyamat, a berendezési folyamat, arra gondolok. Tehát, hogy nyilván elment a Réka, mármint a kurátor, a Fazakas Réka hozzád, közösen végigjártátok a kis raktáradat, mondta Réka, hogy ezt szeretném, azt nem szeretném, aztán te pedig kicsit vitáztál vele, kiválasztottátok a megfelelő, nem tudom, 40 plusz alkotást, és aztán utána, amikor már bementettek a megfelelő terekbe, akkor te is részt vettél a képek falra helyezésének a folyamatában.
Igen, tulajdonképpen ez egy elég hosszas folyamat volt, de kényelmesen volt rá időnk. Én elkészítettem ennek a 3 teremnek az 1:20-as arányú makettjét, és ugyanígy elkészítettem azoknak a műtárgyaknak is a makettjét, amelyeket úgy gondoltam, hogy szóba jöhetnek. Na, én erre hívtam el Fazekas Rékát, hogy ezt megmutattam neki, és ott rakosgattuk egy ilyen 2 oldalú ragasztóval a makett falára ezeket az elképzelt alkotásokat, és így szépen lassan kialakult a kép, hogy mi lesz. Úgyhogy tulajdonképpen már ott a helyszínen nem nagyon kellett ezen változtatni.
Elvittétek a makettet, sikerül. És annak megfelelően felpakoltátok a képeket.
Nagyon klassz volt, mert a makettbe betettem a telefonomat, és mintha benne lennék a makettbe, úgy tudtam interior fotókat készíteni, és tulajdonképpen ezeket elég volt elküldeni a kiállítás rendezőknek, és ez alapján azért sokat tudtak segíteni.
Még egy kérdés ez a makethez. Azt mondtad, hogy elkészítetted az 1/20 részét ennek a bizonyos három teremnek. A képeknek is elkészítetted? Tehát, hogy készültek abból a képekből miniatűrök?
Így van, tulajdonképpen ez történt, hát hogy kinyomtattam.
Ja, elképesztő, tehát, elképesztő. Ja,
nem, az vagány lett volna, hogyha megfestem, igen. Kis miniatűr, ezért 3 méteres képeket lekicsinyíteni tenyérnyi méretre. Nem, hát nyomtatóval egyértelműen szépen meg lehetett. Tehát a látvány szempontjából, meg a tervezés szempontjából bőven jó volt ez így.
És az látható egyébként ez a makett ott a kiállításon?
Hát most nem vittük el, majd felajánlom kollégáknak, akik következő után nem jönnek.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nem talált annyi sok szépét, szemben ülve emlékét, játszadoztunk mesztelen. 2007 most az év, ha nem látnád, el nem hinnéd, hogy az idő, hogy szemtelen. A távolból, a hóesés, szeretném elvihetnél. Van egy ház, szép tető, tágas tét, zöld mező, a képzelet, mi benned nő.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig Cseke Szilárd, képzőművész, festőművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Szilárd.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Már megnyílt a kiállításod, retrospektív kiállításod. A műcsarnokban a címe az, hogy áramló jelenlét. Nem sokára foglalkozunk a kiállítással, de előtte egy kicsit tekergessük vissza az idő kerekét, tyúk vagy tojás, melyik volt korábban, az ecset, vagy a nem tudom, különböző bumzenégők, mert hogy említetted, hogy téged érdekelt ez a bizonyos hát fizikai vonatkozása az életnek. Hogy jött a képzőművészet az életedben?
Így van. Tulajdonképpen a képzőművészet azben valószínű, hogy általános iskolás koromban is felfigyeltek erre, hogy kicsit több képességem van, vagy türelmem van ahhoz, hogy belemerüljek az alkotásba. De volt még egy nagyon érdekes aspektusa. Cziráki Lajos festőművész műtermét vásárolták meg szüleim annak idején, amikor én még nem éltem. És én már oda születtem be ebbe a műterembe. És voltak ott, hagyott ott a művész jó pár alkotását, meg tanítványainak rajzait, és nekem az egyik kedvenc foglalkozásom, vagy játékom az volt, amikor rossz idő volt, és nem lehetett kimenni focizni, hogy fölmentem a padlásra, és ott nézegettem ezeket a tanulmányrajzokat, és hát nagy élvezet volt így találkozni műalkotásokkal. És hát valahogy ez meghatározta így a jövőt, és emlékszem, még volt egy ovis történet, amikor kellett rajzolni madárfészket, és valahogy én nem vettem így a ceruzát így kézbe, és hogy majd akkor madárfészket rajzolok, hanem az összes ceruzát fölfogtam, ami ott ki volt téve az oviba, és elkezdtem ezekkel körözni, és egy fantasztikus színes gubanc lett, és belerajzoltam három tojást, és kész volt. És ez végig, amíg én ovis voltam, ez kint volt a fali újságon, mert annyira tetszett a hónőnek, és anyukám is nagyon büszke volt rá. Szóval volt egy ilyen történet is.
De ez nyilván nem ilyen átgondolt történet volt, hogy akkor direkt így szeretném, hanem hogy az ott óvisoknál ez nyilván élményből jön, úgy néz, mennyit ceruza, akkor én ezt megoldom gyorsan, 3 másodperc alatt kész leszek vele.
Így van, de később mesterem Konkai Gyula pont erre tanított, hogyha valamit ábrázolni akarunk, akkor a kortárs képzőművészetnek az egyik érvényes területe az absztrakció, és ezen keresztül közelítsük meg az ábrázolni valót, és majd belelátjuk.
Említetted ezt a bizonyos óvodás történetet, meg említetted a megvásárolt műtermet. Innen azért ez még nem egyértelmű, hogy akkor te képzőművészeti felsőoktatásban veszel majd részt. Középiskolában már így tengetted az életedet, hogy akkor mindenféle rajzszakkörökre, meg külön órákra járok, hogy akkor megtanulja megfelelően használni a akrilt, meg a linómetszeteket, meg tudjam jól csinálni.
Így van, tulajdonképpen képzőművészeti körökben azokban jártam, hiszen a Pál Istennek elég jó rajztanárom volt, és ő úgy gondolta, hogy ezt érdemes, és szüleimmel is konzultált ez ügybe, és segített ebbe sokat, de középiskolában nem művészeti szak, középiskolába kerültem, valószínűleg nem annyira ment a matek, és úgy gondolták, hogy majd nekem jó lesz itt a műszaki ilyen iskolába, ahol anyukámnak egy unokatestvére tanított, és ő tanította matekot. Na hát, ahogy felvettek, ment a közgazdasági szakközépiskolába, ott maradtam szenvedve végig a matekkal. Mindenesetre ez azért egy elég határozott döntést inspirált, hogy ezen a pályán nekem nem lesz keresni való, úgyhogy maradt a művészet.
B-terv volt egyébként, hogyha nem a művészet, akkor mi más? Említetted, hogy érdekelt a fizika, vagy az ezzel kapcsolatos dolgok, meg ilyen jellegű középiskolába jártál, de ha nem ez, és nem a művészet, akkor mi más vonzott volna? Vagy volt ilyen terve egyáltalán, hogy minek?
Hát ez kizárólagos volt, csak ez volt. Tehát vagy ezt ez akartam. Ki kell várni akkor maximum, hogyha nem vesznek fel azon a megfelelő időtre.
Most itt ülünk 2026-ban az A38-on, és már megnyílt a kiállításod a műcsarnokban. Áramló jelenlét, ez a címe. Rögös volt az idáig vezető út, onnantól kezdve, hogy téged fölvettek a képzőművészeti felsőoktatásba?
Tulajdonképpen nagy szerencsém volt, mert a graduális képzés alatt, ugye, amíg egy alapdiplomát kaptunk, addig nagyon jó tanáraim voltak, Bencsik István és Keser Ilona említhető itt meg. Bencsik István az alapozást, a rajzokat, az anatómiát és térbeli gondolkodást adta, talán ezt köszönhetném neki leginkább, Keser Ilona pedig a színekkel való bánás látásmódot, arra való érzékenységet nyújtotta, és a posztgraduális képzésben pedig nagy szerencsém volt, Konkoly Gyula volt a mesterem, ő akkor tért vissza franciaországi emigrációjából, ez ugye rendszerváltás hajnalára tehető, és még kaptunk 3 évet, ami már kifejezetten a művészképzésről szólt, megtalálni a saját irányunkat, amiben jól érezzük magunkat, és talán ki lehet terjeszteni, és ott nagyon sok segítséget kaptam a Gyulától.
Arra gondolok, vagy arra gondoltam a kérdéssel, hogy azért, hogyha valaki ezt a művészetet választja, és nem lesz belőle alkalmazott képzőművész, hanem hogy csak annak ér, hogy akkor én most kimegyek, festek, nem tudom, valahol Budakalászon, a Dunaparton valamit, akkor nem biztos, hogy mindig oly módon tudja élni az életét, ahogy szeretné, mert az, hogy valakiből befutott, vagy kiállító, vagy keresett művész lesz, az nem egyértelmű azzal, hogy te elvégzed a felsőoktatást.
Így van. Elég sok buktató van, nagyon nagy a lemorzsolódás ezen a területen. Nekem nagy szerencsém volt, hogy akkor, amikor végeztünk, és egyetemi évek alatt is ment ez az utcai portrérajzolás, talán.
Csináltál ilyeneket?
Igen, igen. Volt egy nagyon klassz élmény, amikor szüleimnek nagy lelkesen ecseteltem, hogy milyen klassz lenne, hogyha tudnánk bérelni egy tök jó albérletet, ahol műtermünk is lehetne, és jobban tudnánk készülni, és mondtam édesanyám, hogy igen, ő is támogatja ezt, nagyon klassz, de ő anyagilag nem tud ebbe segíteni, ott a nyári szünet, lehet dolgozni. És akkor fölhívta a figyelmemet, a szüleimnek Badacsonyban volt szőlője, és hát néha lementünk a partra, és akkor hát ott már voltak egyetemistenként, akik rajzoltak, és hát azonnal meg volt a jutalom is. Na úgyhogy hát nagy nehezen rávettem magam, és ez nekem nagyon sokat segített akkor, hogy nyaranta egy kis munkával tudtam annyi jövedelemre szert tenni, ami nem kényszerített rá arra, hogy még fiatal pályakezdő művészként valami másba fogjak, például tanítás, vagy egyéb más olyan tevékenységek, amik elég gyakoriak.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd, festőművész, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Tap my feet, moving to the groove, nobody can stop me. I'm in my zone, singing my song, I was born to be free. Skibbity-bop, 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 skibbity-bobbity-bow. Ain't nobody got a thing on me, skip with ease, swimming in happiness, I got a good day. And tap my feet, moving to the groove, nobody can stop me. Singing my song, I was born to be free. Skibbity bop, skibbity bop, skibbity bop, skibbity bop, skibbity bobbity bow. Ain't nobody got a thing on me. Get that groove on Monday. I let my hair go wild. I feel that blues on Tuesday. But don't forget to smile, doesn't matter what I'm feeling. I rock on Wednesday. Come to Sunday and fly. Cause it's like a gift that be sweet for my home. You better believe it. I speak my truth, walk my walk while I whistle my song. Skibbity bop, skibbity bop, skibbity bop, skibbity bop, skibbity bobbity bow.
yours is like a gift that be sweet for my homes and my peeps. That's the magic music we're making now.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Cseke Szilárd, festőművész, képzőművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott él, köszöntelek még egyszer, szia Szilárd.
Köszönöm a hallgatókat.
Már megnyílt a kiállításod ugye a Műcsarnokban, Áramló jelenlét, ez a címe, mindjárt foglalkozunk vele, viszont az imént ott hagytuk abba, hogy egyetemistaként te töltöttél azzal időt, hogy akkor kiültél a, nem tudom, vásárba, vagy az utcára, és akkor portrékat rajzoltál. Ennek egyébként, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt borzasztóan nagy divatja volt, hogy akkor 3-5 perc alatt hirtelen az ott ülő művész, vagy nem tudom, grafikus megcsinál egy ilyen képet. Van még ez manapság egyébként? Csinálnak még ilyet a fiatalok, vagy az emberek?
Én azt hiszem, hogy ennek a varázsa ez egy kicsit megkopott.
Ugye?
Én úgy látom, hogy kevesebben.
Mindig tiszteltem azokat, akik 3-5 perc alatt így hirtelen oda tudják tenni azt az arcot, ábrázatot, amit látnak maguk előtt. Szerintem ez azért kell tudás, nem kevés.
Igen, meg bátorság is, mert azért kívül én emlékszem, hogy Badacsony Tomajon kiültem legelőször, hát nem mertem így kifelé fordítani a rajztáblát, hogy a járókelők lássák, pedig pont az a lényeg, mert akkor állnak, mert ugye megnézik, hogy mit alkot az ember, és akkor ott az ottani postásnak a gyerekeit rajzoltam le először, és
na és azért hoztam még vissza ezt a sztorit, mert akkor ezen a vonalon induljunk el, de kicsit más megközelítésben. Amikor egy portrét rajzolsz, vagy rajzoltál, akkor pontosan látod, hogy mit kell föltenni arra a bizonyos papírra, vagy vászonra. De hogyha nem azt rajzolsz, vagy festesz, akkor hogy alkot Cseke Szilárd? Figurális, absztrakt, non-figuratív?
Igen. Hát a digitalizáció korában azért, mert nem annyira bevett szokás, hogy modelleket hívunk a műterembe. Itt nyugodtan lehet használni a fotót. Tehát előtte az ember készít fotókat. Itt, ott, amott, meg most már az interneten is rengeteg olyan fotó van, amiből bőven lehet válogatni. Lehet, hogy a válogatás sokkal több időt vesz igénybe, mint hogyha saját maga beállítana modellt, és azt fotózza. Na most, hogyha már van egy fotó, akkor ez már tulajdonképpen a tér az síkban látható, és ezzel tegnap már el lehet játszani a műterembe ezzel a motívummal, akár kiegészíteni más jelenetekkel, átfesteni máshogy. A sokféle lehetőséget ad.
Hogyha nem modellről beszélünk, hanem tájról beszélünk, ami előfordul a te munkásságodban, nem egyszer, nem kétszer. Ugyanígy zajlik az is, kimész valahová, nem tudom, sétálgatsz valahol, telefonod, előkapod, hú, ez megtetszett, milyen szépen törik ott a fény, aztán utána visszamész a műterembe, azt kinyomtatod magadnak, és utána felteszed a vászonra.
Így valahogy így kell elképzelni, igen. Annyi különbséggel, hogy én absztrahálom ezeket a tájképeket, tehát három részre bontom, mint ahogy már egy korábbi beszélgetésünkben említettem, hogyha valami realitást akarunk megközelíteni, akkor az absztrakción keresztül a legcélszerűbb ezt megtenni. Ez egy nagy kihívás a kortárs festészetben, hogy mitől lesz érvényes, hiszen a digitalizáció korában rengeteg módon lehet gyorsabban, látványosabb képeket készíteni. Az, hogy miért a festészetet választom, de ennek ez az egyik oka. Nagyon jó festeni, festékkel dolgozni, és teljesen más aurája lesz, mint egy gyors fotónak, amit tényleg tömegével tudunk készíteni a telefonunkkal. Azt vettük észre már, hogy mondjuk valami tájba, vagy valami olyan helyen járunk, ami nagyon látványos, mert az emberek nem is a saját szemükkel, hanem inkább a képernyővel néznek, tehát fejük előtt tartják a telefont, és azon keresztül látjuk a világot. Úgyhogy teljesen megváltozott a nézési szokás.
Igen, kicsit, mint hogyha lemaradnánk az ottani élményről, a valós élményről, mert a telefonunk élményét keressük, vagy a telefonunkon keresztül látjuk a világot, ami szerintem nem biztos, hogy jó út. Persze lehet vegyíteni a kettőt, csak ne csúszson el a másik oldalra ez az egész. Ha megszületik egy ilyen fotó, vagy megcsinálod a fotót, akkor utána említetted, hogy absztrahálod. Vagyis, hogy kicsit észre lehet venni azt a fotót benne, vagy sem ennyire?
Kicsit észre lehet venni, de az egész úgy indul, mint egy nagy pacsmagolás. A vásznat telerakom festékkel, és körülöttem mindenhova ilyen fóliákra, palettákra kinyomok festékeket, és egy széles elhúzóval, ezt képzeljünk el mondjuk egy tapétázó kést, aminek íves a vége, de legalább 30-40 centi széles eszköz. És ezzel elkezdem fölvinni a vászonra a festéket, és egymásba húzom, és tele lesz véletlenszerűségekkel. Na ez lesz az, amit, hogyha az erdőbe megyünk, nem fogunk fel. Ez a levegő atmoszférája, a lomnak a mozgása, rezsegése, és ezek a felületek lesznek azok, amik aztán lenyűgöznek minket, és nézhetővé válik a kép. Úgyhogy ez az egyik, ebből indul a kép, majd a következő, az pedig az, hogy ritmusa, meg mélysége legyen ennek a színkavalkádnak. Ez meg nagyon jó erre a fatörzseknek a feltétele. Ezt tudjuk jól, hogy az, ami vastagabb, szélesebb, az erdőbe megtapasztaltuk, az közel van hozzánk, ami távolabb, az vékonyabb, vagy még fiatal. Na most ezeknek valami elképesztő jó ritmusát lehet kialakítani ezeken a képeken, hasonlóan, mint a zenébe, van egy kis szünet, aztán megint valami, egy erősebb felütés, és ez így megy tovább, és ettől elképesztően nézhető lesz, és hatalmas aurája lesz ezeknek a képeknek. A harmadik absztrakt rendszer, az pedig a fényáttörés a lombokon. Ezek folyékony festék, feloldott festékek, amiket ilyenkor egy vízszintesen elfektetett vászonra rácsorgatok, ráöntök. Mert ez a három absztrakt rendszer, ez bennünk összeadja azt az élményt, amit mi már megéltünk, és előhívja. Tehát nem konkrét falevelet, konkrét erdőt fogok így bemutatni, hanem egy olyat, amilyet előhív belőlünk.
Elmondtad, hogy kezdődik, hogy akkor előveszed ezt a tapétázó kést, vagy valamilyen ezt, spatulát, nem
így
tudom.
Van, legyen az, ez nagyon
és akkor szóval. Mindenféle festék, színekből csinálsz a képnek a valamelyik részére egy ilyen nagy
Az egészet.
Ja, azt hittem, hogy csak egy, és akkor utána majd odnak.
Az egészet
áthúzod.
Sőt, még az oldalát is, azt a 4 centis, vagy 3 centi szélét, azt is be szoktam húzni. Igen, nekem a maradék, ami maradt festék, azt mindig oda kell. Ezért aztán nem mindig kell bekeretezni a festményeimet, mert nagyon szépen működnek anélkül is.
Így indul, és akkor a következőre szerettem volna rákérdezni, a másik fontos mozzanatra, a végére. Tehát, hogy oda tettél még egy pöttyöt, hátrébb álltál 2 méterre, ránéztél, nem, oda még kell egy pötty, nem, oda is kell még egy, még valamit rajzolnom kell. Szóval, hogy honnan tudod, hogy vége? Hogy befejeződött?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyrészt vízszintesen van, amikor nézem, és létrára kell fölmennem, és onnan nézem a képet, úgyhogy ez egy kényelmes állapot lenne, amit fölvázoltál. Ez egy kevésbé kényelmes, jó magas létrával kell a műterembe fölmenni, és onnétre lefektetett, vagy a padlóra letett festményt nézegetni. De egyébként pont így történik, hogy egyszer csak érzem azt, hogy valahova még kell valami, akkor teszek. De a festészet egy nagyon klassz dolog, ott nem csak tenni lehet, hanem elvenni is, ellentétben a kőszobrászattal. Azért elég macerás lenne tenni mondjuk még egy fél kiló követ valahova, amit már előtte lecsiszolt, vagy lefaragott a kolléga. Nagy a festészetben sokkal szabadabbak vagyunk, le is festhetjük az, ami esetleg sok.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd képzőművész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Nem tört szét, csak egy kicsit kihagyott a szívem. Van ilyen, mióta elmentél, már csak a szél vár, hogy hazavigyen szeliden. Úgy volt, hogy nem vesz át, próbáltad, nem használt, most mind a tűzben égel. Ebből már nem lesz tánc, nem mondok semmit rád, maradok a mélyben, hagyom, hadd égjen. Nincs túl késő, mikor a város is hívna, hogy menjek, de nem akarok, nem akarok. Úgy volt, hogy nem versz át, próbáltad, nem használt, most mind a tűzben égel. Ebből már nem lesz tánc, nem mondok semmit rád, maradok a mélyben, hagyom, hadd égjen. Nincs túl ki. Most a végső, már nincs több gondolat, még nincs túl késő, egyszer.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Cseke Szilárd, festőművész, képzőművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Szilárd.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Áramló jelenlét, ez a címe a kiállításodnak, a Műcsarnokban már megnyílt, június 7-éig látható, és 3 termet kaptál. Kiválogattátok a képeket, megcsináltad a kis makettet. Milyen képek láthatók? Kicsit foglalkozzunk ezzel a kiállítással. Most ezen a kiállítás.
Tulajdonképpen az első teremben, az előbb, amiket már szépen részletesen magyaráztam, hogy hogy készülnek ezek az erdő belsőket mutató anyag, és ebből egy szép reprezentatív válogatást csináltunk, és van a harmadik terem, abban pedig figurális képeket válogattunk. Ezek javarészt már közgyűjteményekben vagy magángyűjteményeknél vannak, úgyhogy nekem is élmény volt, hogy most újra van, amit 25 éve nem láttam. És ezekből válogattunk egy elég szép reprezentatív anyagot. Ezek különféle emberi élethelyzeteket mutatnak. Voltam kint Brightonban, valamikor 2014 környékén, és én akkor ott tulajdonképpen egy önfinanszírozású tanulmányúton voltam, és az érdekelt, hogy hogy élnek az ottani magyarok, akik oda kimentek, akár kényszerből, akár önként, vagy magányságból. Brightonban egy szociológus hívta fel a figyelmet erre a szituációra, hogy ott egy 200 000-es agglomerációban körülbelül 10 000 magyar él, és hát ott a vendéglátással foglalkoznak nagy részt, és kiszolgálják az ottani szállodákat, éttermeket. És nagyon különös hangulata volt ennek a tanulmányútnak. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy mik azok a motivációk, amik a honfitársainkat arra késztetik, hogy felhagyják az otthonukat, és akár a képzettségüknek nem megfelelő, sokkal alatta lévő munkákat végezzenek. Nagyon mély élményekbe volt részem, és ezeket utána felhasználtam kiállításaimba. Van egy ilyen válogatás is ebbe a figurális festmény sorozatba, amik ezeket az élethelyzeteket mutatja be. Nyilván itt is fotókat is felhasználtam, és nagyon különös az, hogy a képeket hogyan változtatja meg a szöveg. A szövegre itt a címadásban gondolok, hogy hogyan befolyásolja azt a jelenetet a cím, és oda-vissza.
Az első teremről beszéltél, a harmadik teremről beszéltél, a középsőben.
A középsőről még nem beszéltem, csak annyiban, hogy ott installációk vannak. Installáció van benne, egy videófilm, és van egy különös installáció, ami a legújabb. Ez egy szürreális forrás. Ez egy vízforrás, víz és hanginstalláció. Hatalmas gumiabroncsokat, ilyen kamion gumiabroncsokat használtunk fel ehhez, és összebandázsoltuk gyors kötözőkkel, meg különféle spaniferekkel. Ezek nagyon klassz színű spaniferek, és ezeket feltöltöttem vízzel, ezeket a gumiabroncsokat. Ez egy vízcsapda, hangcsapda. A belsejében körülbelül egy ilyen 10-12 liter víz elfér, és ezekbe egy kis akváriumi szivattyút helyeztem mindegyikbe, és keringeti ezt a beléjük helyezett vizet, valamint egy mikrofont, víz alatti mikrofont szerkesztett egyik barátom, Varsás Gábor, hangdizájner, és különféle keverőkön és erősítőkön keresztül ezt hallhatjuk, ezt az ott jelenlétben keletkező vízcsobogást, valamint még részt vehetünk mi is abban, hogy rádolgozzunk erre, mégpedig szerkesztett hozzá Varsás Gábor egy hangtechnikai eszközt, amivel mi magunk generálhatunk vízcsobogást, de ez virtuális csobogás, és ez a szürreális szisztéma, ez valahogy nekem megmutatja azt az állapotot, ami az elapadó forrásainkkal kicsit aszályosodik, így a Kárpát-medence, és egyre több az ipari hulladék is a természetben.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Szilárd, már hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azt említetted, hogy rácsodálkoztál egy-két képre, amik egyébként közgyűjteményekben vannak, hogy de jó, ezt is csináltam. Amik az eddigi munkásságodban készültek, az emlékszel még mindre? Megvan még mindegyik, hogy jó, tényleg olyat is csináltam, jó, tényleg, az nem tudom, valahol Dél-Amerikában van valakinél, vagy nem tudom. Minden megvan?
Nincs sajnos meg minden. Úgyhogy problémás is lesz, mert most kaptam egy jövő évre szóló kiállítási felkérést, ami még ennél a műcsarnokosnál is nagyobb léptékű lehet.
Pompidou központ?
Hát, az se lenne rossz a Pompidou, de ez a szegedi rökpalota kétszintes, és tényleg elképesztő szép tagolt kiállításokat, sok terem, sok elegáns nagy terem. Itt a műcsarnokban ugye hatalmasak a termek, és rendkívül reprezentatívak, de ez mégiscsak három terem, és úgy kell azért a kiállítást rendezni, hogy ezek a műtárgyak egymást erősítsék. Na most itt ez a rökpalotás szegedi kiállítás, ami a jövő évben lesz valahogy körülbelül így ebben az időben, ott ad ilyen lehetőséget, úgyhogy jó sok műtárgyat szeretnénk bekérni, de még van olyan, amit majd különféle nyomozásokkal lehet majd csak elérni, hogy is, és hol lehet megtalálni. Mindenesetre egy nagyon különös élmény volt. Ez körülbelül olyan, mint amikor mondjuk ilyen gyerekkori tankönyveket, füzeteidet veszed elő, jegyzeteidet is belenézel, miket írtál, mit csináltál, és azért ez 25 éves táblat, ami így nem örökzült még így bennem, de azért ez elég komoly időintervallum, úgyhogy klassz élmény volt látni újra ezeket a munkákat.
Amikor ránézel egy ilyen 25 éve idézőjelben elfeledett képre, akkor azok az élmények, emlékek, amik benned voltak akkor, amikor készítetted a képet, vagy aminek hatására készítetted a képet, azok visszajönnek?
Így van, ezek visszajönnek, és ami különös, az, hogy valami módon párbeszéd kell, hogy legyen a műtárgy és az alkotó között, amikor készül ez a műtárgy, és ez a párbeszéd jön vissza bennem, és ez a legnagyobb élmény számomra.
Utolsó utáni kérdés most már a végére, Szilárd, ez pedig az, hogy most megnyílt a kiállítás, áramló jelenlét, ez a cím, ez a műcsarnokban van. Most egyébként Cseke Szilárd vagyok itt a kiállításom, és akkor kicsit pihenek, nézem a Dunát, esetleg fotózok egyet-kettőt, amiből vagy lesz kép, vagy nem lesz kép, vagy most éppen nem tudom, a műteremből szakítottalak, és akkor le kellett tenni a palettát, mert hogy éppen nem tudom, valami készül most éppen.
Hát most ez az időszak, egy kicsit a pihenés, azért ez elég kimerítő volt ez az elmúlt három hónap. Valamint most annak élek, hogy adom a riportokat. Egyik a másik utánja, és ennek van érdeklődés, és mivel a műcsarnoknak egy komoly stábja van, ők azt hiszem megtesznek mindent annak értelmében, hogy minél többen megnézzék a kiállításainkat, ami ott van.
Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
Köszönöm szépen!
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Petőfi Rádió mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Cseke Szilárd festőművésszel beszélgettem, a következő órában pedig Weitzel Zsolt ingatlan szakértővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
A műsorajánló után a műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
Vagy ki sem látsz a dugóból.
Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
Jogi, a mai nap nincs még veszve.
Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
Let's go! Ha meghallod megtalálod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
a Petőfi Rádióban.
Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Bánáti Bence.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap is marad a napos, szeles idő, bejelentette a leendő belügy és igazságügyi minisztert Magyar Péter. Egyre több helyen tilos tüzet gyújtani.
Petőfi Rádió, közlekedés.
Torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé a Tata és a Bicske közötti szakaszon. Lassú a haladás az M7-es autópályán a Balaton irányába Török-Bálint és Ért között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Ósfai Gábort kérte fel a rendvédelmet és a sportot felügyelő belügyminisztérium, Mellétei Barna Mártont pedig az igazságügyi minisztérium vezetésére Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy Ósfai Gábor kinevezése garancia a rendvédelem szakmai alapokra helyezésére, míg az ügyvédi háttérre rendelkező Mellétei Barna Márton elsődleges feladata a jogállamiság és az uniós források hazahozatalához szükséges jogszabályi környezet helyreállítása lesz. Új, független, országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Legkevesebb 9 halálos áldozata van a dél-libanoni településeket ért újabb izraeli légi csapásoknak. A támadásokban gyerekek és nők is életüket vesztették, továbbá 23-an megsebesültek. A libanoni elnök a tragédia után nemzetközi fellépést és a civilek elleni atrocitások kivizsgálását sürgette, kiemelve, hogy az akciók a fegyverszüneti megállapodás ellenére sem értek véget. Ismét rövid tűzszünet jöhet az orosz-ukrán háborúban, miután Vlagyimir Putyin fegyvernyugvásra tett javaslatot a május 9-i győzelemnapi ünnepségek időszakára. Az orosz elnök erről telefonon tájékoztatta Donald Trumpot is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök viszont jelezte, hogy tartós tűzszünetet szeretne. Tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt erdei tűzrakóhelyeken sem. Mától tűzgyújtási tilalom van már Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Terült, napos idő lesz holnap is, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű, a szél megélénkül. Hajnalban általában -3 és +2, napközben 15-19 fok várható. A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az ingatlan szakma, a home staging és a festészet is. Vajcel Zsolt ingatlan szakértővel beszélgetek, mindjárt kezdünk, Hello, Szanyi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szanyi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Úgy, hogy homályos a visszapillantó, sokan kerülik, de van ki belenéz. Néhány kilométer és az emlék úgy elillantó, mint hátrahagyunk feledésbe vész. Így hát nyílik a tér az új nap, bármilyen szelek is fújnak. Útra kelek, bennem a vágyon indít vagyok, még az utat figyeled, találgatom épp merre mehetsz. Néha kanyargós kicsit, de ha nézem szemedet tükrében, látom már, hogy jó útra vezetsz. Mert kétségem sosem volt, hogy rád bízhatom a tempót. És ha úgy érezzük majd, hogy láttunk eleget, hát végigjárjuk ismét ugyanezt. Egy újabb film a szemünkön áll, miben a látva tart átölelni a téli pár. Mint széltölt cseppek, úgy folyt szét a táj, veled mindenhol jó, de a legjobb tovább.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az ingatlan szakmában fogunk kalandozni. Nyilván mindenkinek vannak bármilyen élményei ezzel kapcsolatban, akár pozitívak, akár negatívak, na de hát ez is egy szakma, ez is egy életút, és lehet nagyon jól csinálni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Vejcel Zsolt, ingatlan szakértő. Köszöntelek, de jól jöttél, hello.
Szervusz.
Kezdjük ezzel, amit az imént mondtam, ezzel a bizonyos felvetéssel, hogy azért nagyon sokan hát másképp gondolnak az ingatlanosokra, nagyon megosztó szakmáról van szó.
Abszolút, ezt meg tudom erősíteni. Mi a cégemben évekig azt mondtuk, hogy azt kellene csináljuk, amit a többi általános jelleggel magyar ingatlanos, akkor nem ingatlanoznánk. Úgyhogy nyilván van itt egy rossz megítélés a Magyarországon ennek, nem tudjuk, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, ugye számít a piactól is, hogy jellemzően ugye nem kizárólagosan, most egyből belemegyek a szakmába, mit jelent a nem kizárólagos, te megbízol valakit, és mellette még öt ingatlanost azzal, hogy eladja az ingatlanodat. Na ezek után nem tudnak igazán foglalkozni vele, mindenki csak földobja, mert bizonytalan a bevétel. És akkor ebből alakult ki az, hogy egy ilyen kicsit igénytelenebb munkát látnak az interneten, illetve ezt tapasztalják az emberek, és akkor ebből egyre rosszabb a megítélése, akkor még kevésbé akarnak bizalmat adni az ingatlanosoknak, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Úgyhogy szerintem vannak gondok a piacon, de én mindig azzal foglalkoztam, hogy tudok én kiváló lenni, és az én kollégáim, és hogyan tudok kitűnni ebben a szakmában.
Általánosítani nem lehet nyilván, nem, hogyha nem az ingatlanosokról, hanem bárki másról beszélünk, akármilyen más szakmáról, a mérnökökről, a pékekről, szobafestőmázolókról, mindenhol vannak olyanok, akik kilógnak a sorból, akik sokkal jobbak, mint a többi, vagy nem tudom, kicsit hanyagabban, vagy hanyagabb módon állnak a munkához is. Elég sok mindent említettél az iménti mondataidban, hogy akkor egyszerre több ingatlanos bíznak meg, és akkor már nem foglalkozik vele úgy az ingatlanos, vagy interneten, meg személyesen, stb. Menjünk rá erre. Alapvetően nyilván odafordult a világ, hogyha valaki ingatlan szeretne, akkor először előveszi a telefonját, vagy leül a számítógép elé, és akkor elkezd interneten kutatni. És hát nyilván, amit az interneten látok, az az első lépés. Aztán utána találkozni kell valakivel, aki föltette azt a hirdetést. Nem biztos, hogy magánszeméről van szó. Szóval az első benyomás, az gondolom manapság mindig az internet.
Így van, ez nagyon fontos, de egyébként az egyéni adatbázis építés is egy nagyon erős láb tud lenni. Azt szoktam mondani, mint egy randevúra is a legszebb formánkat töltjük föl, illatosan, lefürödve, jó ruhánkba megyünk el, tehát ez kell megfogja az embereket, és ma az internet világában nagyon nagy a zaj. Fönt van, ha ingatlan keres valaki, megnéz akár naponta 200-300 hirdetést is. Ha ott hiányoznak információk, kevés a fotó, nincs alaprajz, nincs ott a pontos cím, nincs ott házszám, túl hosszú a szöveg, túl rövid, egyszerűen nem tudnak földolgozni 200-300 hirdetést, nem fognak egyesével írni az ingatlanosnak vagy a tulajdonosnak, hogy tessék nekem elküldeni a fotóanyagot, és akkor talán el tudom dönteni, hogy engem érdekel-e. Egyszerűen kiixelik. Uh-huh. És akkor ebben, ha tudunk egy olyan anyagot letenni az emberek elé, ami transzparens, átlátható, gyönyörű fotókkal minden helységet, minden szobát lehet látni, tömör, lényegre tűrő leírással, akkor azt hamar fel tudja dolgozni, el tudja dönteni, hogy érdekli-e, és azonnal call to action, tehát azonnal reakciót tudunk kiváltani vele, és ezzel ki lehet tűnni, de egyébként ebbe szerintem a piac jelenleg fejlődik, és egyre több igényes hirdetést lehet látni.
Vannak mindenféle professzionális ingatlankereső oldalak. Be lehet írni, hogy akkor nem tudom, te mindenképpen csak negyedik emeletet szeretnél, te 49 és fél négyzetméteres lakást szeretnél, nem tudom, hanyadik kerületben, legyen hozzá egy francia erg, akármit is be lehet már jelölni. De hogy én gondolom ezt, és persze javíts ki, ha tévedek, mindig a kép, ami megfogja az ember. Tehát, hogy lehet, hogy azt írják, hogy lehet, hogy nincs francia erg, erkély, de azért megnézem a képeket, és mindig a képek azok, amik az első benyomást adják.
100%-ig egyetértek, tehát vizuálisan fogyasztunk először, azonnal ugye fölmérjük. Sokszor egyszerűen jól esik megnézni valamit, sokszor nem is azért, mert azt akarom választani, hanem valamilyen következtetés abból le tudok vonni, hogy ha azt is le tudom vonni, hogy ez nagyon nem tetszik, de akkor is végignézem. És ha ugye ott meg tudjuk ragadni, akkor nyilván ott van az első belépő pontja, ezt teljesen jól érzed.
És kicsit olyan egyébként, vagy lehet, hogy itt is vannak ilyen csoportok, javíts ki, ha tévedek, mint hogyha az ember elmenne az operába és a legszebb ruháját veszi föl. Tehát, hogyha valaki ingatlant szeretne eladni, akkor ott olyan design elemek kerülnek be, gyorsan kölcsönkéri valahonnan, megvásárolja, hogy akkor ide még egy szál margarétát beteszek, ott egy felbontott üveg bor, jaj, szépen ott egy, nem tudom, kicsit még megmeszelem a falat, mert szürkébbnek látszik a képen. Tehát, hogy itt azért vannak ám, nem tudom, átverésre okot adó jelek.
Igen, ez sokszor van, és nagyon nehéz is ezzel mahinálni, mert ugye ez a homestaging, a lakásnak, vagy az ingatlannak a fölkészítése, az eladásra, az most már kezdett elterjedni. Ez azt jelenti, hogy ahogy lakunk, nyilván mindenkinek kint vannak személyes tárgyai, azokat elpakoljuk, és
pedig teszünk. Milyen jól mutatna egy képen egy szárító a rajta szokott, lévő bugyikkal, meg alsónadrágokkal.
Ez rendszeresen azért még mindig feltűnik, úgyhogy volt régen egy ilyen vicces oldal is, ahogy gyűjtették az ilyen legrosszabb hirdetéseket. Szóval igen, ha ez a fölkészítés úgy történik, hogy csak a fotózáson van úgy, és utána mindenki mindent elpakol, és oda megy az ember az érdeklődővel, ott meg csalódik, hogy nem azt fogadja, akkor megint nem értük el a célt. Azt elértük, hogy legyen már érdeklődő, de ugye a mi célunk az, hogy eladjuk az ingatlant. Igazság szerint a tulajdonosnak is az a célja, tehát mindegy, hogy ez most ingatlanos-e, vagy ő árulja. Tehát az semmiképp sem jó, hogyha átverve érzi bárki magát. Úgy kell fölkészíteni egy ingatlant, mindig el szoktam mondani, hogy komolyan gondolják, és komolyan gondolják már pedig, hogy el fognak innen költözni, akkor most már össze kellene pakolni, amire nincs szükség. De nyilván ez egy olyan keserű pillula, aki kivágyik ilyenre, hogy elkezdjen összepakolni, úgyhogy még nincs konkrétum, de ez az én munkám és feladatom, hogy ebbe segítsem őket, és kell egy külső nyomás, hogy ott egy szakember, aki magamtól nem tenné meg, mindenki ismeri saját magát, húzunk, halasztunk mindent, ameddig csak lehet. Ugye, amíg nem nincs ott a dátum, nem éget körünkre a gyertya, azért vagyunk itt, hogy egy kicsit legyen egy külső erő, aki segít ebben, és egy néha kicsit nyomaszt is, mert akkor meg fognak történni ezek a dolgok, felkészítjük az ingatlan, hogy ott már a vevő az ő életét láthassa. Na azt az életet, aki eddig ott élt, ő a magáit szeretné oda képzelni, ha tele van 100 személyes tárgya, fotóval, az egész életével, sőt a tulajdonos mutatja be az ingatlant, és az ő összes emlékét ott elmeséli, azt hiszi, hogy ezzel valami jót tesz, mert szerethetőbbé teszi az ingatlan. Közben pedig elveszi a gondolkodás lehetőségét az érdeklődőtől, hogy ő a saját életére gondolhasson ott.
Igen, mert az determinál, hogyha azt látod, hogy nem tudom, az éppen benne lakónak a nagyszüleiről, a kutyájáról, az akármiről van kint fénykép, meg a saját kis festményei vannak kitéve, meg az összetörött, de megragasztott akármilyen herendi, akkor az nem a te életed, abban te nem tudod beleképzelni magad.
Ezért is szoktuk kérni, ez nagyon rendhagyó, mi az én cégem egyébként egy amerikai franchise, onnan nőtte ki magát az ingatlanozás szakmája. Mi megkérjük, hogy a tulajdonos ne legyen otthon a mutatáskor, ami Magyarországon azért egy nagyon rendhagyó és szinte ijesztő van, hogy a testvérednek sincsen kulcsa a lakásodhoz, akkor ide jön valaki, és akkor neki oda kell adni, és el kell menni. De hát miért is kérjük ezt? Azért, mert számtalanszor volt olyan, hogy kisiklik az egész mutatás. A tulajdonos nyilván többet tud az ingatlanról. Én sose fogok annyit tudni. De nem az a feladatunk, hogy minden információval elárasszuk az érdeklődőt, hanem hogy ráfigyeljünk, mióta keres ingatlant, milyeneket látott eddig, eddig miért nem tudott választani, mi az, ami eddig nem tetszett egyikben sem, mi az, amit vágyik, de még nem találta meg. És amikor ezeket elmondja, mi azok szerint vezetjük, és nem arról beszélünk, ami nekünk fontos, akár a tulajdonos, hanem ami neki fontos. Mondok egy egyszerű példát, jobban lehessen érteni. Volt egy szép cserépkályha egy ingatlanban, ott volt a tulajdonos, akkor még ezt nem kötöttük ilyen erősen. Nagyon kedves bácsi volt, hát olyan 15-20 percig beszélt a kályháról. És így lapogatta, könyvbe lábadt a szeme, nekem meg már elmondták kint, hogy az lesz az első, ami szét, hogy csárkánnyal verik szét.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Weitzel Zsolt, ingatlan szakértő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ma is írtam párdat, csak hogy érezzem, még mindig valamiért bennem, mert nélküled nem ismerem most magam igazán. Hogy megdörög az évbolt, érzem borul be a táj, mert elfelejtenélek, de visszajössz a széllel. Minden egyes éjjel bőröm alatt érzem. Jó, most jön a viány, és soha nincs kivet akár, mert tarzul az égig, én gyűlik ott fenn, belefáradtam, már nem bújok ellátó. Jön a viány.
Rám se nézel, nem is kérded, hogy vagyok én. Házat nézve látom éppen, hogy már más vár haza rád, de nem bánt. Majd az idő meggyógyít, addig csak kézselem, nem kétkedem, ó, nem kétkedem. Mert elfelejtenélek, de visszajössz a szélem, minden egyes éjjel a bőröm alatt érzem.
Jó, most jön a
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vajcel Zsolt ingatlan szakértő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Zsolt.
Szia.
Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között internetes ingatlan keresés kapcsán, meg home staging kapcsán, és akkor kicsit menjünk még rá az internet rejtelmeire, bugyraira. Aztán majd később beszélünk az ingatlan szakma fejlődéséről, ami szerintem egy viszonylag új, így a változó világunkban. Na de hogy, ha arra gondolunk, hogy akkor internetes ingatlan keresés. Látsz valamilyen képeket, de tökre nem biztos, hogy az egész lakást megmutatják. Azért a felvetés, mert én a múltkor megnéztem egy ilyen művészlakást valahol a 7. kerületben, és amin képeket láttam, a gyönyörű, nagyon tetszik, el is tudom magam képzelni benne. Elmentem, és a lakásnak az egyik sarkát befotózták, vagy két sarkát befotózták, az összes többi megnéztem, hogy hát nézed, már itt le van kaparva a vakolat, itt nem tudom, nincs rendes laminát letéve, lényegében a betont látom, ez a konyha szekrény, ez hogy néz ki, és akkor mondtam, hogy figyelj, az ingatlanosnak mondtam, akkor ez úgy kezdődik, hogy egy tízessel lejjebb visszük az árat. Azt mondta, hogy akkor de jó, hogy eljöttél, és akkor köszöntelek, szavasz, mehetsz is tovább. Én megmondtam, hogy szerintem te ingatlanos vagy, nem így kellene hozzáállnod a dologhoz. De azt mondta, hogy nem, akkor itt ezt befejeztük.
Nehéz kérdés. Én mindig az őszinteségnek voltam a híve. Tehát ez sokan azt hiszik ebben a szakmában, akár tulajdonos, akár ingatlanosok, hogy kecsegtetni kell az embereket, igen, két szép sarkot meg kell mutatni, és el kell mindent titkolni, hiszen akkor lehet, hogy ki se jönne az érdeklődő. De hát a te eseted is mutatja, hogy akkora csalódás ér, hogy abból nehéz már visszajönni. Nyilván, ha minimális és könnyen javítható az eltérés, lehet, hogy nem célszerű arra fölhívni a figyelmet, de egy ilyen nagyobb problémára, mondjuk nagyon csúnya a lépcsőház, csúnya a homlokzat, rengeteg emberek nem fogja túltenni magát rajta. Hiába kecsegtetem ki, eltitkolom, nem teszek fel fotókat, csalódni fog. És egyébként szerintem egyszerűen ez egy emberileg, eszmeileg is nem egy túl korrekt hozzáállás. Úgyhogy én annak vagyok a híva, hogy mindent mutassunk meg. Mi az összes ingatlanunkat virtuális sétával is fölmérjük, ugye ez lézerekkel lepásztázza, készít egy új átlátható alaprajzot, és egyébként végig tud benne az ember sétálni.
Amíg 10 évvel ezelőtt úgy keresgetett mindenki az interneten, hogy akkor beírta, hogy nem tudom, 45 négyzetméteres lakást, albérletet, akármit szeretne, legyen berendezve, vagy bútorozott, stb., és megkapta a megfelelő képeket, addig manapság már az van, ugye a különböző platformok terjedésével, hogy szembe jött egyszer-kétszer, hogy akkor itt vagyunk Madárhegyen, és akkor csak 380 millió forintba kerül, nézzétek meg, milyen szép kád van, és akkor rendes kisfilmet forgatnak az ingatlanosok. Szembe jött egy olyan Andrássy, nézze, csak 870 millió forintba kerül, 3 belső szint. Mondom, gyönyörű, de hogy hú, ez igen, mozi, movie.
Hát sokszor a célja szerintem ebbe a reklámzajba, hogy triggereljék az embereket, nézettséget hozzon, nem is feltétlen azért, hogy majd ettől találja meg a vevőt, hanem az ingatlanos a saját social platformjait próbálja ezáltal építeni, és akkor nyilván oda pozícionálni. sokan, ezt lehet, hogy nem kéne erről beszéljek, de sokan összekeverik, hogy mi az ingatlanos szakma. Nekem van 20 kollégám, akinek a vezetője vagyok, mindig el szoktam mondani, hogy itt maga, mint ingatlanos szakma, mi nem ingatlant értékesítünk, hanem mi magunkat értékesítjük, és ennek az együttműködésnek a tárgya, ami a tulajdonos a bizalmát nekünk szavazza, annak az együttműködésnek a tárgya az ingatlan.
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hogy mi az ingatlanos szakma, hogy mi tartozik bele a feladatkörötökbe, mert hogy aki lakást vagy házat szeretne vásárolni, az úgy találkozik az ingatlanossal, hogy az interneten megtalálja a hirdetést, és akkor utána az adott telefonszámot felhívja, aztán találkozik vele, de hogy akkor ti az ingatlannal foglalkoztok, az eladóval, a vevővel foglalkoztok, vagy magával az ingatlannal foglalkoztok, vagy mindegyikkel egyszerre, szóval, hogy szerintem ez egy nagyon összetett és bonyolult topik.
Abszolút. Szerintem amivel kezdtél is, hogy rossz a megítélése, vagy sokak által rossz a megítélése a szakmának, az onnan ered, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik mindenki. 50-70-100 ingatlan tárul. Nálunk nagyon fontos, hogy egy értékesítő 5-7 ingatlannal foglalkozik, ami extrém, tehát, hogy...
De az 300 négyzetméteres.
Persze. Azért érje meg, de miért fontos ez, mert ide visszakanyarodva, nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a tégláról és a habarcsról szól. Nem szabad azt elfelejteni, hogy van, hogy egy családnak, van, hogy több generációnak az összes vagyona, verejtéke, kínszenvedése és küzdelme gyakorlatilag korokon keresztül kumulálódik abban az ingatlanban. És ennek a súlyát nem szabad lekicsinyelni. Ugyanúgy, ahogy a vevő meg tudja, hogy milyen vérverejtékkel kereste meg azt a pénzt, mennyit küzdött, mennyit hajtott, mennyi álmatlan éjszakája volt mögötte, hogy most nagy nehezen rászánja magát, hogy azt jól költs el. Iszonyatosan nagy teher alatt áll ilyenkor az eladó és a vevő is, és nagyon feszültek, és sokszor azt mondják, hogy ó, nincs is szükség ingatlanosra. Én értem, arra nincs szükség, hogy földobnak egy hirdetést, és kinyitnak egy ajtót. Akkor van szükség, amikor az eladó és a vevő is nagyon meg van rekedve ebben a nehéz helyzetben. Mindenki izgul, és mindenki magának akar jót, ez a normális. És sokszor annyira össze tudnak ugrani, el tud mérgesedni ez a dolog. Szóval itt mediálni kell, a két fél között kell valahol ott billegni, mint egy hinta, és segíteni abban, hogy nem érgesedjen el a két félnek a saját szemszöge szerinti tárgyalássorozat.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vajcel Zsolt, ingatlan szakértő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan veled. Tetején te meg én, hogyha fúj a szél, karolj belé. Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan veled. Úszni a víz tetején te meg én, hogyha fúj a szél, karolj belé. A víz alatt elszem, de ül most a lélek, ott belül elesz. S a viharos ég is lassan elcsendesül. A vér kering a holtassal, mind egyre megy, mind elvegyül. Mind egyre megy, mind elvegyül, mind körbeér, mind megkerül. Mind összeérnek fenn a fák, mi rám borulnak, látom már. A régi házod, mennyi emlék, itthon vagyok, nem csak vendég. S hallom már, hogy énekelnek, kergetőzve közelednek. Ébredezik most a táj, egy száncsapás is ugrom már. Szeretném érezni,
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Felmegy a füst fel az égre a tüzek után, és én most is és mindig is vele ugatok, ahol az élet a lajtorja fokain át, átragyog innen a túlsó félő udaron. Gugol a kedvedes várat hajnal után, aludni készülsz, de nem hagy folyton zakatol. Reged a torkon karcol, éget a láz, akkor is foglak és viszlek el a nyugalom. Kavicsot dobunk a tónak régi idők, sárgul a széle a képnek a szemünk előtt. Lebegek imád a szélnek, maradj ma is, öleljük, várjuk papír sárkányai.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Weitzel Zsolt ingatlan szakértő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Zsolt.
Köszönöm én is.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a home staging, meg a különböző internetes kereső oldalak is szóba kerültek már, meg ennek az egész szakmának a hát, közösségi médiában való fejlődése. Még mielőtt a szakma kialakulásáról beszélgetnénk, azelőtt hogy jutottál el odáig, hogy belőled ingatlanos lett? Nyilván 15 éves korodban, amikor fociztatok a srácokkal a játszótéren, akkor nem arra gondoltál, hogy azt a lakást én 20 év múlva el fogom adni.
Hát ez egy nagyon érdekes történet. Gyakorlatilag rá is tudom kötni a beszélgetésünk elejére. Én egy kicsit lenéztem ezt a szakmát. Tehát ezt a bátyám kezdte el, 3 éve már ingatlanos volt, és 3 évig próbált engem győzködni, de én mindig így lerúgtam, hogy fönhordtam az orromat, 20 pár éves voltam, az ország legjobb iskoláiba jártam, épp akkor Corvinuson diplomázás előtt álltam, és volt egy nagyon menő marketinges állásom, egy olyan cégnél, ahol nagyon megtisztelő volt a pozícióm, de iszonyatos nyomás alatt voltam, és ott eljutottam egy olyan pontig, hogy az idegességtől, ez bocsánat, ennyire direkt vagy, tényleg így történt, ki kellett menjek már dél előtt gyomorsavat hányni a mosdóba. Hát olyan szintű stresszért már így 24 éves koromra, hogy akkor úgy megálltam, hogy figyelj Zsolt, ezt miért csinálod? Hogy kifelé elmondhatod a barátaidnak, hogy ilyen menő márka, olyan menő márka, akikkel dolgozol, és egyébként tönkremész, nagyon jól se kerestem, tehát nem ilyen nagyon kiemelkedően, és akkor mit csinálok itt? És ott van a bátyám, akin meglátom, hogy boldog, csillog a szeme, új autót vett, tele van tűzzel, mindig mondja, hogy mi a következő terv a vállalkozásba. És én meg ugye egy kicsit lenéztem, lesajnáltam ezt, hogy jó van, tesókám, csináld, de hát nekem ott a menő munkám, meg a menő állásom. És akkor itt volt egy nagy váltás, amikor beláttam, hogy nem kifelé szeretnék menő lenni, hanem magamra kellene figyelni, és ez egy hosszú rögös út volt az elején.
Az van ezzel, Zsolt, hogy pár évvel fiatalabb vagy, mint én, kb. Egy tízessel. És minél idősebb az ember, annál inkább jön a bölcsessége. Ez a váltáshoz az emberek 40 vagy 40 fölött szoktak eljutni. 20 pár éves voltál, amikor azt mutatod, hogy rájöttél arra, hogy ne kifelé, hanem befelé. Ezek a gondolatok egyébként egy ilyen 43-45 éves, kicsit érettebb gondolkodással rendelkező nőre vagy férfira utalnak. Neked viszonylag korán megjött ez a bizonyos faktor, hogy akkor ez most teljes karrierváltás.
Hát ennek örülök egyébként. Én mindig is vallásosan voltam nevelve, de nem csak a vallás, hanem úgy szerettem filozófiával, történelmel foglalkozni, meg önfejlesztéssel, tehát már akkoriban is jártam pszichológushoz. Mindig szerettem gondolkodni a világról, minek mi az értelme, mit miért csinálunk, ne csak csináljuk, hanem néha úgy álljunk meg ebben is. És szerintem ez segített ebben, meg igen, a bátorság, de egyébként nem voltam olyan bátor, mert megvártam, amíg Samat hánytam délenet, szóval azért kivártam azt a pontot, de igen, akkor volt egy ilyen.
Még mielőtt az ingatlanos karrieredre rámegyünk, azelőtt neked vannak egyéb dolgok is az életedben állítólag, az urbánus legenda szerint, és persze javíts ki, hogyha tévedek már, mint hogy az önfejlesztésen kívül, hogy ilyen művészeti tevékenységekkel is töltöd a szabadidődet, tehát hogy eladsz egy, nem tudom, 150 négyzetméteres ingatlant, vagy egy, nem tudom, akármilyen zöld vagy barna beruházáshoz egy borzasztóan nagy területet, de emellett esténként te fogod magad, és akkor megállsz a festővászon előtt.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én egyébként festészettel szerettem volna művészettel foglalkozni, és már 12-3 évesen azon elgondolkodtam, hogy nem tudom miért, de hogy ez egy bizonytalan életút, csóró művész leszek, meg nem tudom én, és ez nem szabad, és akkor mellett engem az emberek segítése érdekelt, és akkor orvosi egyetemre készültem, gyakorlatilag 8. osztálytól már olyan gimibe kerüljek be, hogy úgy készítsenek föl, és orvos szerettem volna lenni. Aztán ott is jött egy változás, egy évet kihagytam az érettségi után, mielőtt elkezdtem volna az orvosit, és akkor éreztem, hogy én viszont nem lennék képes még 10 évig a szülői kötelékben, nem tudom, függésben lenni, és egyszerűen ennyit tanulni, amennyit kell egy orvosnak. Most orvospárom van, úgyhogy végignézhettem, milyen volt a diplomázása. Hát teljesen megnyugodtam, hogy nagyon örülök, hogy én nem ezt választottam. Úgyhogy megmaradt ez az életemben, kicsit eltűnt sok évig, most próbálom felfedezni, most vagyok abban az életkorban, amikor azt érzem, hogy tolom a munkát, a karriert, a sikert, a fejlődést, de kell találni valami olyat, aminek főleg a kis szellemi munkát végez, aminek van produktuma. Elkezded, van eleje, van vége. És valamit kiadsz a kezedből, még ha nem is jó, de megcsináltad.
És a festészet mellett, néha leülsz a korongozógép mellé, és akkor agyagokkal is foglalkozol, vagy agyaggal is foglalkozol?
Azért az nagyon erős lenne, de egyébként most ez a, nem tudom, kisúgat, ez az új, nem tudom, szerelem, ami elkezdett érdekelni, mert ott is nagyon jó látni azt, hogy a kezeddel alkotsz, és ott azonnali ugye a reakció, ahogy formálod, és ahogy kialakul, és sokszor nem az alakul ki, amit szeretnél, de mégis megtetszik az a forma, ami lett belőle.
Említetted, és akkor most már visszatérünk az ingatlan szakmához, hogy multinál dolgoztál, aztán utána fennhordtad az orrod, rátarti voltál, de mégis eljött a váltás bizonyos okokból kifolyólag. Belekezdtél az ingatlan szakmába. Az elmúlt időszakban bejártad a világot, mindenféle díjakat nyertél az ingatlan szakmából kifolyólag, ez majd egy későbbi topik lesz, de arra emlékszel még, hogy mi volt az első ingatlan, amit eladtál, és a sztori megvan-e még, hogy akkor az hogy sikerült, a legelső ingatlan.
Ezt már nem kérdezte meg senki az elmúlt 13 évben.
Tényleg?
Nem.
Nincs meg a sztori?
De megvan. A Bocskai úton volt, ott van az önkormányzattal szemben egy ilyen 7 emeletes szép szociál épület, és ott volt egy nagyon egyszerű, de jó szívű család, és az ő ingatlanuk volt, és akkor is megérintett így az emberi meg az érzelmi oldala, hogy ők mennyire vágytak a változásra, mennyire bele voltak ebbe ragadva, mennyire nehéz volt elszánniuk magukat, és mennyire boldogok voltak, amikor ez megtörtént. Az idősebb generáció még úgy készül egy eladásra, hogy ez ilyen évekig tart. A jelenlegi piacon, vagy az elmúlt 10 piacon.
Kettő nap.
Igen, vagy mondjuk 3-4 hónap, de hogy nem, semmiképp se évek. Mm. És akkor látszott, hogy egyszerűen ők annyira felszabadultak, hogy ez nem egy ilyen évekig elhúzódó bizonytalan helyzet. Úgyhogy szép emlék, de mondok egy másikat, ami talán nekem megragadóbb volt. Lettek ilyen nagy, sok milliárdos ügyeim, és sokszor mindig azt mondom a kollégáknak, hogy ne ingatlant válasz, hanem ügyfelet. Ha az ügyfeleddel meg tudjátok érteni egymást, kíváncsi rá, hogy te mit mondasz, és te is arra, hogy ő mit szeretne, elismeri azt, hogy te ebbe jó vagy, ő meg másban jó, akkor lesz jó munka, jó leső érzéssel fogsz pénzt keresni, ha meg mindegy, hogy kárárei márvánnyal, nem tudom, az atlaszok tartják a bejárat tetejét, mérget fogsz edni, és bánatot, hogyha ha az ügyfél meg olyan, hogy nem tisztel, és nem alakul ki köztetek egy jó kapcsolat. És pont egy ilyen eset volt egy ilyen nagyon nagy ügyünk, rengeteg stresszettünk, rengeteg méltatlan helyzetbe hoztak minket, és mellette volt egy kis család, nem is tudom, olyan 22-3 millió körüli ingatlan volt. Az már az akkori piacon is évek óta nem láttunk ilyen olcsó ingatlant. És eladtuk nekik ezt az ingatlant, és ők olyan hálásak voltak, a kisebb pénzükből is a kolléganőmnek marcipánrózsát hoztak, nekem pálinkát, könnyes szemmel adták oda, és akkor mi is könnyeztünk, mi most is megkönnyezem. És akkor mondtam a kolléganőnek, hogy látod, ez a kicsi pénz és ez a kis elismerés, ez sokkal nagyobb, mint ezek a nagy ügyek sokszor.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lightsell Zsolt ingatlan szakértő. Mindjárt folytatjuk.
Kicsit
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod. Fehér rózsát vettem, megint feléd ballagok. Az ég is érted sír, én csak némán hallgatok. Csak pár madár az égen, ők is érzik bánatom. Lelkem tépett szemfedő, nem múló fájdalom. Sírjon a zongorám, elhervadt orgonám. Egy búcsúdal, mit felkap majd a szél. Még óvnám szívemet, velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás gyerek, sajnos az idő pereg, és én se tudtam visszapörgetni. Az eső csak csepeg, elmúlnak nyara kelek, bár csak tudnék néha hozzád fölmenni. Lenne mit beszélni, tudom, hogy hallasz apám. Lepereg a filmem, és te is ott állsz alá. De sajnos kihalt lett minden, és már üres a tér. Hideg és borús a tél, de ez a lélek nem fél. És én csak megyek, magához húz ez a dall. A dallam közelebb csal, leomlik mindegyik fal. Tudom, hogy nem szűnik soha meg a fájdalom, mert ezernyi súly maradt a vállamon. Fehér rózsát vettem, megint feléd ballagom.
Feléd ballagom.
Ég is érted sír, én csak némán hallgatom.
Némán hallgatom.
Csak pár madár az égen, ők is érzik bánatom.
Érzik bánatom.
Lelkem tépett szemfedő, nem múló fájdalom. Sírjon a zongorám, felkap majd a szél. Még óvnám szívemet, velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vajcás Zsolt ingatlan szakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Hello.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, sikersztorikról, első eladott ingatlanról, meg festészetről, ami benne van az életedben, miután eladtad a lakásokat, vagy nem tudom, home staging-elted, este hazamész, és akkor valamit fölteszel a vászonra. Arról viszont még nem beszéltünk. Kicsit egyébként nekem úgy csapódik, hogyha életek ilyen hasonlattal le mindaz, amit mondtál, hogy igazából ez ilyen Wall Street farkas, a Jordan Belfort, tehát hogy meg kell találni azt, hogy akkor miért kell annak a bizonyos vásárlónak az, amit te szeretnél adni, és hogy pont az kell neki, csak ő ezt még nem tudja.
Nagyon jól beletaláltál, a Facebookos csoportnevünk az, hogy a Villányi út farkasai, az első irodánk a Villányi úton van, vagy ott van jelenleg is. Olyan szempontból sok az ambíció bennünk, abszolút tudok párhuzamot húzni, de egyébként meg a többi részével a Wall Street farkasával nem szeretnék, mert szerintem ott pont, hogy nem jelent meg az emberekre való odafigyelés, csak a saját zsebükre való odafigyelés, úgyhogy de poénnak amúgy tényleg ez a nevünk.
Belekerültél ebbe az ingatlan szakmába. Említetted, hogy milyen volt az első eladott lakásod. Nekem volt egy ilyen elszólásom valamikor egy jó negyed órával ezelőtt, hogy mindenféle díjakat zsebeltél be az elmúlt években, mert hogy létezik ilyen az ingatlanosok között, nemzetközi szinten ráadásul, hogy ilyen verseny van, vagy hogy történik ez?
Ez alapvetően, mivel az én cégcsoportom, ez egy amerikai cég, ez a világ egyik, vagy a legnagyobb ingatlan irodahálózata, 110 országban van, több mint 9000 iroda, és több mint 140 000 kolléga, amiből az egyik én vagyok. és akkor mindenféle mutatók alapján ugye nézik a forgalmunkat, ugye ráadásul ezt Amerikából adják ki, tehát mindegyik országhoz adjusztálják, ez szép magyar szó, tehát hozzáigazítják az ottani árindexhez, és akkor ezek a nemzetközi díjak kockálázódnak, illetve vannak nyilván a belföldi magyar hálózatban díjak, és hát igen, ebben viszonylag sok-sok díjat nyertem az elmúlt években, de én mindig el szoktam mondani, hogy büszke vagyok rá, és nem is akarom túl szerény se lenni, mert a belefektetett munka gyümölcse jött ki, de az első 3-5 évben föl akartam adni ezt a szakmát. Mindig el szoktam mondani, az új kollégákat így bíztatom, aki kezd. Figyelj, én csak az első 3-5 évben akartam föladni. Általában olyan fél évente legalább egyszer, de volt, hogy 3 havonta. Fölmerem vállalni, volt, hogy haza kellett mennem lefeküdni, sírni. Tehát annyi stressz, megaláztatásért, ügyfelektől fiatal is voltam, nyilván könnyebben kimertek velem kezdeni, de azért ezek a fájdalmas esték, meg nappalok, meg egyszer megrángattak a lépcsőházba, leszakították a kabát ujjamat, leszakadt a körm, én hívtam rendőrséget a bentlakóra, mert őt zavarta, hogy én becsöngettem hozzá, meg kellett tudjam egy tulajdonosnak az elérhetőségét. Na akkor azért 2 napig kellett feküdjek utána. És akkor vettem meg először, mertem venni 70.000 forintért új téli kabátot, 2 napja vette, ahogy leszakította az ujját. Úgyhogy voltak azért nagy-nagy mély pontok ebben.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zsolt, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre, így felülről nézzünk rá egy kicsit erre a bizonyos szakmára. A 90-es években én nem emlékszem rá, és lehet, hogy azért, mert fiatal voltam, vagy nem akartam lakást venni, nem figyeltem a szakmát, nem keresgettem lakásokat, de hogy akkor még az internet hőskorát éltük, de hogy nem voltak ingatlanosok, vagy én nem tudom, hogy lettek volna, ez egyszer csak lett, de nem tudom pontosan, hogy mikor, és most már nagyon sok ingatlanos van így hirtelen.
Ezt én sem tudom pontosan, hogy volt, nyilván megvan az a régi rendszer, vagy a régi rendszerben ugye nem lehetett eleve csak úgy adni-venni, tehát csere ingatlannal lehetett lakást cserélni. Tehát
hát meg akkor még kiutalták a tanácsi lakásokat, meg akármi, ez még a 80-as évek.
Hát ugye ez a gazdaságoknak, vagy egy társadalomnak a fejlettségi szintje is, hogy, hogy nyilván ahogy fejlődik a társadalom és a gazdasági helyzet és az állapota egy országnak, úgy jelennek meg ilyen szolgáltatói szektorban levő szakmák, és az ingatlanozás is ilyen, ugye, ahogy említettem is, Amerikában már ott a bölcsője, ott csak a mi cégcsoportunk több mint 50 éves, szóval, hogy itt megbeszélünk arról, hogy még 20 éve nem emlékszünk, hogy volt. Nyilván most kezdünk fölzárkózni, én azt látom, egyébként vannak jó tendenciák, tehát kezd egy kicsit egy minőségibb ingatlanos réteg kinőni, és talán már nem csak a rosszat tapasztalják. Ez a mi felelősségünk is, aki a szakmában van.
Föltenném azt a kérdést, így a végéhez közeledve, hogy mi a sikerhez vezető út. De lényegében erről beszéltünk az elmúlt egy órában. Mondtad, hogy egy ilyen váltás során kellett ebbe belevágnod, aztán utána nagyon sokáig fel akartad adni. Inkább fölteszem azt a kérdést. És ez nyilván tartalmazza azt is, hogy a sikerhez vezető úton van egy olyan pont, vagy volt egy olyan pont, amikor azt érezted, 3-5 év elteltél, vagy bármikor eladtál egy ingatlant, vagy jött egy olyan megkeresés, hogy akkor te keres nekem ingatlan. Szóval mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na ez most már az, ami miatt én ezt nem akarom abba hagyni, és hogy jó, hogy belevágtam, és most már ingatlanosnak gondolom magam.
Amikor azt éreztem, nem akarok álszent lenni, amikor annyit elkezdtem keresni, hogy azt éreztem, hogy ha én újra elkezdnék karriert építeni, nem tudom, hogy mikor érnék oda el. Tehát mondjuk, amikor elértem a havi 1 milliós átlag nettó jövedelmet, akkor azért azt éreztem, hogy sokat küzdök, de megéri ezt csinálni. De egyébként ehhez társul az is, hogy amikor éreztem azt, hogy van hozzáadott értékem, hogy nem elveszem az emberektől a pénzt, hanem tényleg kapnak valamit azért, amit én csinálok, és ezzel még jól is keresek. Amikor ez kialakult, akkor már megnyugodtam, és nyilván amikor jött egy először országértékesítője, lettem az ország legjobbja, aztán többször is az irodám lett az ország legjobbja, aztán kaptam a nemzetközi díjakat, nyilván ez egyre jobban hajtotta fölfelé. De én mindig el szoktam mondani, hogy a sikerest a sikertelentől nem a tehetség, a lehetőségek, vagy az ismerősi kapcsolati háló különbözteti meg. Ugye magyaroknál jellemző, hogy szeretünk kifelé mutogatni, őt csak betették oda, neki csak megszületni volt nehéz. Nem, a sikeres és sikertelentől szerintem a kitartás és az akarat különbözteti meg.
Legeslegutolsó kérdés a végére. Az ingatlan árak hát nem az olcsó kategóriába tartoznak, fogalmazzunk ki. Tehát, hogy exponenciálisan látható az áremelkedés az ingatlan piacon négyzetméter árak tekintetében. Tök mindegy, melyik kerületet nézzük, mert mindenhol van. Nemzetközi piacot figyeled, Zsolt? Még mielőtt fölteszem a kérdést.
Abszolút, abszolút. Igen.
Még mindig New Yorkban a legdrágábbak a lakások?
Abszolút. Sőt, a legjobb ingatlanos is, akit Ryan Serhant, őt követem, aki nem ismeri, keressen rá. Egészen zseniális, ami ott New Yorkban folyik. Úgyhogy mi ahhoz képest kicsi mazsolák vagyunk, de hát nem baj, ez a mi kicsi mazsolánk.
Állítólag ott 20 négyzetmétert adnak valami 150-160 millióért.
Extrém. Tehát ott annyira gyakorlatilag gyűszűnyi lakásokat is egyszerűen magyar ember szinte nem tud megvenni. Tehát ott szinte olyan 1-2-3 millió dollár alatt be se lehet lépni, tehát még garzonokba se. Aha. Tehát, hogy nem ilyen szép lakásokról beszélünk, hanem egyszerű, nem tudom én, egy szűk szobás lakás.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm.
Éprám tépszét húznál ez, rólam tényleg minden lepereg, volt már rosszabb, ez nem gyötör, használj úgy meg semmi több, csak áru vagyok, vegyél egy raklappal, többet érek minden egyes hajnallal, volt már rosszabb, ez nem gyötör, építek majd mindent a semmiből, ha akarod, én lehetek céltábla, céloz ide fel, és nem fáj. Ha kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába, mert mindig én vagyok a céltábla. Céloz ide fel, és nem fáj. Ha kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába, bírom még. Azt épp széthúznál ez, most már tényleg minden lepereg, lesz még rosszabb, de nem gyötör, használj, dobj el, semmi több, csak áru vagyok, vegyél egy raklappal, leáraznak engem minden hajnallal, lesz még rosszabb, de nem gyötör, építek majd mindent a semmiből. Ha akarod, én lehetek céltábla, céloz ide fel, és nem fáj, ma kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába, mert mindent a szívem is ott hever a kukába, bírom még.
Magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki program ajánló következik. Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat ma este is. A Média Klikken is elérhető az 5 zsaru című filmsorozat. Ugye ez a sorozat, ahogy a nevében is benne van, 5 rendőrről szól, 5 teljesen különböző személyiségről. A történetek a szervezettel a világba kalauzolják el a nézőt, és számos gyilkosság és bűncselekmény történik, amelyeknek természetesen a rendőrök járnak a végére, úgyhogy hát erről szól az 5 zsaru című filmsorozat, ami már a Média Klikken is elérhető.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszönöm!
Nem kell más, csak éreznem kell neki, hogy szemedben ez valódi szenvedély, mert ez a kétes szerelem sebeket ejt más szíveken, szíveken. Emlékszem, múlt nyáron már éreztem, egy orkán jött a szélcsendben, ahogy átöleltél, úgy felkavartál,
Magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Cseke Szilárd festőművésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Vajcel Zsolt ingatlan szakértővel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A műsorajánló után a műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
Vagy ki sem látsz a dugóból.
Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
a Petőfi Rádióban.
Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint, törzsvásárlóknak a 108